Úgyhogy Isten áldjon meg benneteket, örülök, hogy itt lehetek ismételten, hogy látlak benneteket. Hálás vagyok én is Istennek, értetek? És jó itt lenni közöttetek, úgyhogy ma megadatott az a nap, hogy délelőtt is, délután is itt lesz alkalmunk, úgyhogy dicsőség Istennek ezért. Én szeretnék egy olyan témáról beszélni, amit már többször így István testvérrel is, meg másokkal is említést tettek erről, és egy történetet szeretnék felolvasni, mielőtt beszélnék erről. Lukás 19:1-10-ből egy olyan bibliai történet, ami egy nagyon kedves történet, de rendkívül sok bibliai igazság van elrejtve ebbe a történetbe. A Lukás 19:1-10-ben. Ez Jerikóban történt. Ezután Jerikóba ért, áthallat rajta, élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fő vámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, fölmászott egy vadfugafára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindannyian zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg, ugye apekosnál. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az úrnak, uram, ime vagyonomnak a felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége, ami azt jelenti, hogy ma lett szabadulása, ma lett gyógyulása, ma lett helyreállása, ma lett megtisztulása, ma lett a bűnöknek a bocsánata, ma lett üdvössége, örök élete ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahámnak a fia, tehát Ábrahám áldásának az örököse. Na hát ez egy nagyon jó és egy ismert történet, szeretnék ebből beszélni nektek egy picit az Istennek a gondolkozásmódjáról, mentalitásáról, hogy a mi Istenünk, ő egy adóisten. Ő egy adóisten, ez a mi szerencsénk, hogy jókra és gonoszokra egyaránt ad és ad, ad, és az ő szeretetének a legfőbb jele az, hogy ad nekünk. És az egyik legnagyobb adás, mi volt a legnagyobb adása? Hogy adta az ő fiát, így van, Jézus Krisztust. Ez volt a legnagyobb adása, hogy a legdrágábbat, a legnagyobb kincset az ő fiát adta oda, Jézus Krisztust, hogy az életünk megfordulhasson, hogy az emberiség sorsa megváltozzon. Az ő szeretetének a jele mi volt? Az adás. Hogy adta az ő fiát. Az ő szeretetének a jele az adás volt. Abban mutatta ki az ő szeretetét, hogy számára értékes dolgot, személyt adott. Abban mutatta ki az ő szeretetét, hogy számára értékes dolgot adott, értékes szemét adott. És az Istennek a szeretete az abban van kimutatva, hogy az ember adóvá válik. Ugye alapvetően két irányú mozgás van, fogadunk és adunk. Fogadunk és adunk. Általában a bűn mit hoz létre az ember életében? Egy önzést hoz létre az életében, a szeretet meghidegülése mit hoz létre az életünkbe, hogy csak egy irányba szeretjük ezt a mozgást, hogy csak kapjunk, segítsenek, látogassanak, bátorítsanak, egy kis pénzt adjanak, stb. Az önzés és a bűn ezt hozza létre az ember életébe, hogy csak fogadóvá váljon. De az Isten egy egészen más természettel rendelkezik. Ő azt mondja, hogy ő az ő szeretetét abban mutatja ki, hogy ő ad, ad és ad. Jókra és ad még a gonoszokra is. Az ő szeretetét abban mutatta ki, és abban mutatja ki. És ezért szeretnék egy kicsit erről az adó mentalitásról beszélni, ugyanis ennek egy olyan hatása van az életünkbe, mint ahogy itt a Zákeus történetében olvassuk. Zákeus egy gazdag ember volt, korának egy kiemelkedő embere, biztos, hogy szép autókkal közlekedett, ismert volt ő, hogy hú, hát ez tehetős ember, de valahogy Zákeus nem volt népszerű. Azért nem volt népszerű, mert a római birodalomban az államot szolgálta. És ráadásul a zsidók ugyanúgy voltak, mint a magyarok a szovjet uralom alatt, hogy egy elnyomó népnek a befolyása alatt, kontrollja alatt éltek, és ez a római birodalom volt, és ez a Zsákeus zsidó ember elszegődött a római birodalom szolgálatába, és úgy szolgálta a római kormányt, az elnyomó hatalmat, hogy ő volt az adószedő. És ráadásul nem is akármilyen adószedő volt, a fő adószedő lett, ez valószínű azért lehetett, mert ő az átlagnál ezt sokkal jobban csinálta. Na most az akkori korban ezt kiadták vállalkozásba, és úgy csinálta a római birodalom, hogy ő megbízott embereket, vállalkozó személyeket, hogy bizonyos szintű mondjuk 5% adót kellett begyűjteni, és kiadta ezt vállalkozásba. És jogosítványt adott nekik, ezeknek az embereknek arra, hogy begyűjtsék az adót. Na most ezek az emberek úgy gazdagodtak meg, hogy ők 5% helyett 15-20%-ot szedtek be, és kinek mennyi bőr volt az arcán, jó, lehúzták a népet, és mivel volt rá a elnyomó hatalomtól jogosítványuk, ezért ők az átlagnál hamarabb meggazdagodtak. De ezért mindenki utálta őket. Nem volt egy köztiszteletben álló. Az ő gazdagságuk nem egy becsületes, ez egy zsarolással, egy jogtalanul elvent, az emberektől összegyűjtött vagyon volt, úgy, hogy mögöttük volt ez az elnyomó római birodalom. Tehát Zsákeus egy ilyen ember volt. És valahogy ez a gazdagság nem elégítette meg az ő lelkét. És ez így is van, a jó lét, a jó mód nem elégíti meg az embernek a lelkét. Nem elégíti meg az embernek a lelkét. Egyszerűen az ember lelke valami maradandó, valami örökkévaló után sóvárog, és ezt nem tudja más betölteni, mint ahogy Pascal vagy kifogalmazta meg, hogy egy Isten alakú űr van bennünk, ez csak az Isten jelenléte tudja betölteni ezt az űrt. És Zsákeus is érezte, amikor beszállt a legújabb Mercedesébe, vagy BMW-jébe, vagy Audiába, ott volt ez a gyötrő érzés, hogy valami nem elég, valami hiányzik az ő életéből. És amikor kiszállt, amikor megint minden hónapban megnézte, hogy mennyi lett a bevétele, megint örült neki, hát most 10%-os növekedést értünk le el másoknak a kárára. De valahogy nem elégítette meg, és egyre nagyobb volt ez a gyötrő érzés, hogy mi az értelme ennek az egésznek. Hiába irigyelték, sokan utálták meg irigyelték, de alapvetően ott volt ez a hiányérzet, és ez egy olyan gyötrő dologgá vált az életében, ami arra késztette őt, hogy furcsa dolgokat csináljon. Hallott Jézus Krisztusról, hallotta, hogy milyen természetfeletti dolgok történnek általa, hallotta azt, hogy meggyógyulnak emberek, megszabadulnak, és hallott az igazságról, és úgy érezte, hogy itt valaminek kell, hogy legyen. Valaminek kell, hogy legyen ott Jézus körül, és egy furcsa dolgot csinált, hallotta, hogy pont ott fog elvonulni, a Mercedes-ét, a BMW-t vagy az Audi-ját lerakta az egyik sarkon, és szépen elment oda az út mellé, és fölmászott egy fára. Egyrészt nem akarta, hogy sérüljön az ő imidzse. Hogy lássák őt, hogy na ő is Jézus környezetében van. Nem akarta, hogy az emberek lássák meg, egy alacsony termetű is volt, és nem látott volna ki a tömegből, ő pedig tudni akarta. Mert annyira ott volt az éhség benne, hogy valami hiányzik az életéből. És akkor a fáról tervezte, hogy ott szépen elbújjuk, és majd végignézi a tömegnek az elvonulását, meghallgatja, hogy Jézus mit mond, hogy megnézi, hogy mi történik, hogy tényleg van-e ebben a Jézusban valami. És gyakorlatilag így történt az esemény, és akkor abban a pillanatban, hogy a tömeg odaért, Jézus Krisztus már kapott kijelentést az atyától, hogy van itt egy kereső ember, akivel ma foglalkoznod kell. Aki így van, ez egy szellemi ajándék, az ismeret szava, lesz ott egy ember, majd és hol lesz, kérdezi Jézus az atyától. Ott a tömegben, nem, azt mondja, fölfele néz, ott a fán lesz. És Jézus már úgy vonult el ott, hogy keresett valakit. Ő tudta, hogy valakivel találkoznia kell. És tényleg van Többször voltam én is így, mikor a Szent Szellem így előre szól dolgokról, és ő is így ment oda, és ahogy ott szerintem Zákeus próbálta a leveleket úgy igazítani, hogy jó legyen a takarás, de hogy közben ő is lásson, és ebben a pillanatban odaérkezik Jézus, és egyenesen hozzászól. Egyenesen vele foglalkozik. Hát gondolj bele, hogy ez egy milyen cikis helyzet lehetett. Számára egy kettős dolog lehetett. Először lebukott, és ráadásul nem csak Jézussal találkozott, egy hatalmas tömegjelenet van ott. És mindenki ránéz. Másodszor pedig egy örülhetett neki, hogy Jézus egyenesen vele foglalkozik. És ez a kettős dolog, ez nagyon komoly kavarodást okozhatott az ő lelkébe, ahogy ott ez lelepleződött ez a helyzet, és Jézus leszállította őt a fáról. De azt hiszem, hogy ez hasonló lehetett, mint Pál apostol, mikor találkozott Jézussal. Ő a magas lóról szállt le, itt meg a magas fáról. De az embernek ahhoz, hogy találkozzon Jézussal, le kell szállni a magas helyekről. És meg kell tanulni megalázkodni. Meg kell tanulni fölismerni Jézusban az Isten fiát, a világ mindenség urát, teremtőjét és megváltóját. Na most Zákeussal is így történt, és ráadásul Jézus olyasmit mondott neki, hogy ma még nálad kell megszállnom. Zákeus, nem elég, hogy találkoztunk. Én be akarok költözni az életedbe. Be akarok költözni a házadba, a te templomodba. Ott akarok lenni veled, mert Zákeus, neked rám van szükséged. És abban a pillanatban, hogy Jézus megszólította őt, valamit a mennynek a légköréből Zákeus megérzett. És örömmel behívta Jézust az ő házába, és ugye ezt látták mások is, ott voltak azok a vallásos, farizeus emberek, akik mondták, hát ilyen emberrel közösséget vállal. Hát ilyen emberrel, a római elnyomó birodalomnak a fiával, a küldötté bérencével, ezzel a tolvaj, rabló, csaló emberrel közösséget vállal. Sőt, bemegy a házába, ott hagyja az egész tömeget, az igazakat, bennünket ott hagy, és bemegy ehhez a bűnös emberhez. Az a helyzet, hogy Isten annyira másképp gondolkozik, mint az ember. Őt nem érdekli, hogy ki csoda. Nem érdekli, hogy ki mit tett. Nem érdekli, hogy ki milyen autóval járt. Nem érdekli, hogy ki mit szól. Ő az embert látja. Az Isten számára a legértékesebb személyt. Az embert látja. És azt látta, hogy ez az ember bárki is volt, de keresi az igazságot. Keresi az Urat. És számára ez elegendő volt. Az Atya számára elegendő volt, hogy szóljon Jézusnak, hogy Jézus, most fölfele néz. Jézus, állj meg, mert neked lesz majd egy randid, egy találkozód valakivel, akinek az élete ebből a találkozóból meg fog változni. És bemegy Zákeushoz, ugye a vallásos emberek gondolkozásában nem fér bele ez, és nagyon jó, hogyha nem egy vallásos gondolkozás alakítunk ki magunkba, hanem a Krisztus szeretete által alakul ki. Egy helyes, Isten szerint való gondolkozásmód. És bemegy Zákeushoz, és ott hirtelen nem tudjuk, hogy mi történik. Nincs leírva részletesen, de itt valami természet fölötti történik. Ezt nevezi a Biblia újjászületésnek. Amikor az ember bekerül az Isten jelenlétébe, nem tudja meghatározni, hogy mi történik. Nem is tudja, hogy pontosan levezetni, hogy most mit mondtam, mit csináltam, mi történt. Egy dolog történik. Az Istennek a szeretete, jelenléte megérinti az embert, és onnantól kezdve megfordul az élete. Ez a nevezi a Biblia megtérésnek, újjászületésnek, és nincs leírva részletesen, hogy történt ez, mit mondott, de ez a csoda bekövetkezett. Ahogy behívta a házába Jézust, és így kell nekünk is a mi házunkba, az életünkbe behívni Jézust, és amikor az ő jelenléte megjelenik, ott megfordulnak dolgok. Mi volt a legnagyobb bizonyíték annak, hogy megfordultak dolgok? A legnagyobb bizonyíték az, hogy az az ember, aki behívja Jézust az életébe, újból, figyeled, itt van egy fontos dolog, újból kezd azzá válni, és arra hasonlítani, akinek a képmására teremtetett. Ugyanis az ember az Isten képmására teremtetett. De a bűn, a romlás, a lázadás, az ördögi erők ezt az imidzset, ezt a képet, az embernek a képét, amit az Isten képét hordja magán, ezt egyre jobban tönkreteszik. És ma már némelyik embernek a képe jobban hasonlít egy állatnak a képére és magatartására, mint az élő Isten mindenható magatartására. Mert a bűn ez teljesen tönkreteszi ezt a képet. Teljesen eltorzítja ezt a képet, ami pedig a mennyei atya képmására lett teremtve az ember. És abban a pillanatban, ahogy ez az ember bekerül, ahogy Jézus bekerül a házába, abban a pillanatban elindul egy folyamat Zákeus életéből, hogy az az ember, aki az Isten képmására lett teremtve, és a Zákeus életében is egy deformálódás történt, az önzése, a mamon miatt, a különféle bűnök miatt, ez a deformálódott isteni képmás a Jézus Krisztus jelenlétébe újból helyre lett állítva. És ez az ember, aki eddig évtizedekig élte úgy az életét, hogy a rablás, az illetéktelen, jogtalan bevételszerzés, és irgalmatlanul, kegyetlenül lerabolt családokat, embereket, és megrontott embereknek az életét azáltal, hogy az 5% helyett elvitt 15-20-30%-ot, és meglopta az ő munkájuknak a jutalmát, ez az ember hirtelen bekerül az Istennek a jelenlétébe, és az Istennek a képmása, az arca egy pillanat alatt elkezd kitükröződni Zákeusból. Ez történik az újjászületéssel. És elkezd újból megint hasonlítani az atyához. És ennek a tünetei jönnek elő belőle. Egészen másképp kezd beszélni, másképp kezd reagálni. Másképp kezd viselkedni, mert az atyának a képmása az újjászületésben elindult a helyreállításba. És ez történik a megtéréskor. És az egész életünkben, a hívő életünk során az Istennek van egy célja, hogy az ő képmása egyre tisztábban meg tudjon jelenni az életünkben, a beszédünkben, a magatartásunkban, az atyának az agapé szeretete, az ő bölcsessége, az ő igazsága, az ő kijelentése, az ő magatartása. Itt én most csak egyetlen egy dologról fogok beszélni. Ez az Zákeus előállt és azt mondta. Uram, ugye most már Jézust minek nevezi? Úrnak. Ez a megtérésnek az egyik gyümölcse. Uram, én alárendelem magam te neked. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom. Egyből tudta, hogy az ő életének mi a központi problémája. Az illetéktelen, jogtalan és kizsarolt vagyon. Nem az, hogy valaki gazdag, az nem bűn. Hogy hogyan jutott hozzá? Ott jönnek be a bűnök. Ha becsületes, normális, áldott munkának a gyümölcse, dicsőség az Istennek. Hiszen Jézus azért jött, hogy életük legyen és bővölködjenek. De hogyha illetéktelenül, jogtalanul másoknak a megrontása által történt, az az Isten előtt utálatos. És ebben a pillanatban, amikor megtér ez az ember, a lelkiismerete elkezd működni. Ugyanis amikor a bűn tönkreteszi az életünk, a lelkiismeretünk is meghal. Már nem reagál. Még először loptunk, még szólt. Még az ötödiknél is jelzett. De most már 10 év után ez már természetes. Már nem reagál, meghal a lelkiismeretünk. De abban a pillanatban, ahogy találkozik Jézussal, a lelkiismeret újból érzékenyé válik, újból egy finom műszerré válik, újból jelzi az Isten igazságát, hogy valami nincsen rendben. És ez a Zákeus egy pillanat alatt egy kabzsi, önző, a mamon szelleme által befolyásolt emberből, egy fogadó, mindent nekem, című fejezetből ez a Zákeus egy pillanat alatt az Istennek a képmását kezdte tükrözni. És azt mondja, én adóvá válok. Én nem fogom ezt tovább csinálni, mert az önzés olyan terhet tett az életemre. Figyeljetek, az önzés az leterheli az embernek az életét. Az leterheli az embernek az életét, a kapzsiság. És azt mondja, abban a pillanatban egészen másképp beszélt. Uram, imé vagyonomnak a felét a szegényeknek adom. Ha valakitől valamit kizsaroltam, a 4-szeresét adom vissza. Miről beszél ez az ember? Teljesen bibliai módon beszél. Pedig ez nem hiszem, hogy olyan nagyon bibliai ismerő volt. De a Szent Szellem a helyes szavakat adja a szájába. Mert egy helyes szív van benne. Mert van egy őszinte bűnbánat benne. És az az ember, aki eddig mindent magának, hirtelen nagy lelkű adakozóvá válik. 4-szeresét. A vagyonom felét egyből a szegényeknek fogom adni. és ki fogom osztani a szükségbe levőknek. Azoknak talán, akiket megkárosítottam. Kiosztom nekik. Visszaadom. Ezt soha senki nem tudta volna elintézni Zákeusnál. Soha senki. Nem volt olyan ember a Földön, aki ezt el tudná végezni. Egyedül az Isten, akinek hatalma van az emberi szív fölött. Ő az, aki a Szent Szellem által ezt el tudja végezni. És Zákeus életében egy rendkívül erőteljes változás történt. Azt mondja, vagyonom felét a szegényeknek, ha valakitől valamit kizsaroltam, biztos hosszú volt a lista. Tehát ő nem csak elvette, hanem még zsarolt is. Mit jelent a zsarolás? Az azt jelenti, ha te nem adod meg nekem a 20%-ot, az 5 helyett, akkor minden érvényesülési lehetőséget a római állam előtt elvágok. Nem kapod meg ezt a papírt, nem kapod meg azt a papírt, én nekem jó hatósági kapcsolataim vannak, és elkezdte zsarolni. Tehát ez egy nagyon csúnya, hatalommal való visszaélés. És ezért nagyon sokan utálhatták őt. És a lelki ismerete abban a pillanatban, hogy bekerült az Isten jelenlétébe, mit mondott, a négyszeresét adom vissza. Figyeld meg, itt látszik az egyik legfontosabb szemléletváltás. Amikor megtér és újjászületik az ember, az Istennek a képmása a Szent Szellem által elkezd bennünk helyreállni. A bűnök, a tisztátalan, zsaroló, mamon, önző magatartások egy pillanat alatt lehullanak Zákeusról, és az Istennek az képmása, ami azt jelenti, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy adta, elkezd helyreállni Zákeusban. Amen. És elkezdi az Isten rendje szerint beilleszkedni, hogy a négyszeresét adom vissza, mert a törvény ezt mondta, hogyha illetéktelenül elloptak valamit, a négyszeresét kellett visszavinni. Ezt nevezték kárpótlásnak. És Zákeus életében a Szent Szellem abban a pillanatban kimunkálta ezt. Na figyeljetek, ugyanígy történik minden komolyan megtért embernél. Hogy az egyik gyümölcs, hogy a megtérés előtt önző, magunk körül forgó, egoista, csak a magunk javát néző emberek voltunk, és a megtérés után az Istennek a képmása, hogyha a Szent Szellemnek utat engedünk az életünkbe, mivé tesz bennünket? A fogadó emberekből adó emberekké. És ezzel sokkal hűbben tudjuk visszatükrözni a mi mennyei atyánknak a képmását. Haló? A fogadó emberből adó lesz. Nagyon sok embernél láttam ezt. De sok embernél nem láttam ezt. Amikor az Istennek a jelenléte a szívünknek a teljességét átformálja, akkor az fogadó emberből, az önző emberből adó ember válik. Abból az emberből, aki mindig azt nézte, hogy hogy lehetne lehúzni a másikat, hogy lehetne hasznot kivenni a másikból, a másikkal való kapcsolatból, abban a pillanatban az ember azt kezdte nézni, hogy hogyan segíthetek a másiknak, hogyan adhatok, hogyan építhetem a másikat, hogyan tehetek hozzá az ő életéhez. Mert megértette, a szívében ráérzett arra, hogy aki ad, annak adatik. Hogy az Istennek a gondolkozásmódja másképpen működik, mint ez a világ. Hogy azon nincsen áldás, abban nincsen öröm, mikor az ember zsarol, lop, hazudik, csal, lenyomja a másikat, és elveszi illetéktelenül a dolgokat, hogy abban nincsen öröm, az csak az emberben lévő ürességet, az emberben lévő romlást, és annak minden súlyát fokozza az ember életében. Hogy az öröm, az áldás ott jön, amikor az ember adóvá válik. Az Isten akarata szerint. És visszatükrözi az atyának a szeretetét ezáltal. Ez történt a megtérésnél. Ez az, amit Isten kimunkál az életünkbe. És ez nagyon sokszor működik. Nagyon sokszor csak egy darabig működik. Nagyon sokszor elindul, mert egy olyan erőteljes Isten élmény ér bennünket, mint Zákeust, és elindul ez a folyamat, de nem tud stabilizálódni az életünkbe, hanem visszamászik a régi önző egónk. Vissza akar mászni, és vissza akar kúszni a világi gondolkozásmód, Pedig az Isten országa másképp működik, mint a világ. Az Isten országa más. És azt ezért mondja Pál apostol, hogy változtassátok el a ti gondolkozásotokat, mert az Isten országa másképp működik. És az Isten országába az van megírva, hogy minél inkább adóvá válik az ember, annál inkább gazdagodik és gyarapodik. Minél inkább az Istennek a magatartását tükrözi vissza az ő cselekedeteiben, az ő beszédeiben, az ő mozgásában, annál inkább az Isten áldásának a hordozójává tud lenni. És mikor az ember adóvá válik, akkor belekerül egy körforgásba, hogy aki ad, annak adatni fog. És ki honnan adatik, hiszen megvan írva, hogy minden jó és tökéletes ajándék a mennyből jön alá. Egyszerűen ezek a jó és a tökéletes ajándékoknak a folyama elindul az ember életében azáltal, hogy ad. Azáltal, hogy ad az Istennek, ad az embertársainak, amije van. Elkezdi adni, és ezáltal bekapcsolja azt a mennyei gombot, amit úgy hív a Biblia, hogy adatás, és belekerül abba a körforgásba, hogy jön az életedbe, vannak dolgok az életedbe, annak egy részét továbbadod, és utána az is áldást nyer belőle, de utána nem is kell kérned, mert automatikusan, mert az Isten törvény alapján adatni fog neked újabb, és újabb, és újabb, és újabb. Szellemi, anyagi, erkölcsi, minden, ami a mennyei kincs, adatni fog az életedbe. Mert aki ad, annak adatik. Amikor az ember kikerül ebből a körforgásból, hogy kapunk, élvezzük, továbbadjuk, megint kapunk, és ebbe a körforgásból kikerül az életünk, kiszáradunk. És ekkor jön be a vallásosság. Ekkor jön be az, hogy már nincs élet bennünk. Nincs meg ez a körforgás az életünkben. És ez minden területen igaz. Amikor megtérünk, tele vagyunk az evangélium frissességével. Amikor továbbadjuk az evangéliumot, betölt bennünket az öröm. Érezzük, hogy a Szent Szellem átjár bennünket. Ismeritek ezt? És akkor újból kapsz a mennyből. Mert megélted, átélted, megtapasztaltad az újjászületés csodáját. Az Isten szeretetének az örömét. És továbbadod. Amikor továbbadod, újból fogsz kapni. És ez az első szeretet tüze nem fog elkopni az életedből. De hogyha nem adod tovább az evangéliumot, benned is kikopik, belőled is elkopik. Na de ugyanígy van az anyagi javakkal. Ugyanígy van a szavainkkal. Minden területen az Isten egy szeretetből adó Isten. És a bűn folyamatosan azt akarja elérni, hogy mi magunk pedig ne az Isten képmását képviseljük ebbe a világba, hanem váljunk olyanná hívőként, mint a világból egy. Aki benne van ugyanúgy az önzésbe, aki benne van úgy a maga körülfaló forgásba, és nem ez az adó magatartás jelenik meg. De Zákeus egyből elkezdte tükrözni az atyát. És az adásban te magad is tudod tükrözni az atyát. És az adásban megjelenik, hogy mennyire szereted az urat, és mennyire szereted az embertársadat. Az adás az, ami hitelesíti az embernek a szeretetét Isten felé, mert lehet mondani, én annyira szeretem az urat, de közben az adásban a 0-2 nálok. Akkor ez csak egy szó, ami elszáll, de nem hitelesített a mennyből. Isten sokkal jobban hisz a mi cselekedeteinknek, mint a mi beszédeinknek. Mert megítéltetnek a cselekedeteik szerint. Az ő gyümölcseikről lehet megismerni a fát. És a mi szeretetünket az Úr felé, a szeretetünket az embertársaink felé, a szeretetünket a családunk felé, a szeretetedet a házastársad felé, a szeretetedet a barátaid felé, a gyülekezeti testvérek felé, legfőképpen az mutatja meg, hogy hogyan adsz nekik. A beszédedben, bátorító beszédeket, a lehetőségeidben, hogy hogyan adsz nekik. Ez fejezi ki legjobban az Istennek a szeretetét. És az a helyzet, hogy az Isten felé irányuló szeretetünket, az is megmutatja, hogy mennyi van a persejbe. Az is kifejezés ennek. Tehát Zákeus adó emberré vált. És figyeljetek, megfigyeltem a gyülekezetekbe, jó néhány gyülekezetet fölépítettem már Isten kegyelméből, láttam embereknek a fejlődését egész pici magból, hogyan lettek nagyobb gyülekezetek, és mindig ketté válik egy gyülekezet. Ez nem fizikailag, de egy jó pásztor látja ezt a kettéválást. Mégpedig, hogy mindenki hallja az Isten igéjét, az egyik megteszi, a másik nem. Erről a kettéválasztásról úgy olvassuk, hogy az utolsó ítéletnél is ez akkor lesz véglegesen, látható módon ketté választva. Az egyik, aki hallja és megcselekszi, a másik hallja és egyetért vele. És az a megy, és nem történik semmi. Vagy hallja és nem ért vele egyet, és vitatkozna egy-két dologban. De nem jut el a cselekvésnek a síkjára. És a gyülekezet elkezd ketté válni. Lesz egy réteg, aki adó réteggé válik, és bármi van a közösségben, ő ott van, ő pakol, ő viszi, ő zenél, ő befektet, ő jön, őre lehet számítani, ő ott van, csinálja, megy, szolgál, épít, ad és ad és ad. A másik része, pedig nekem adjatok, engem segítsetek, olyan szerencsétlen vagyok, nekem. Nekem nincs semmi, amit adhatnék. Ezt ne is mondd, mert ez hazugság. Sehol nem olvasok a Bibliába, hogy lett volna olyan ember, akinek ne lett volna valamije. Isten mindenkinek adott. Amikor azt mondod, hogy nincs semmid, az atyádat hazudtolod meg. Mert ez nem igaz. Mert a szó bátorító szó a te szádból is jöhet. Mikor szükség van arra néhány széket, te is arrébb tudsz tenni. És lehetne sorolni a listát. Az adó magatartás. És tudjátok, mi a különbség egy idő után? Egy idő után, mikor ez a kettéválás megtörténik, egy idő után látványossá válik. Mikor, tudjátok, elvetjük a magokat a kertbe, egy darabig nem sok mindent látunk. De eltelik 1-2-3-4-5 hónap, egy idő után már nagyon látványos, hogy mi lesz annak a gyümölcse. Ugyanígy van a mi életünkben is. Mi lesz látványos, hogy az adó emberek növekednek, erőteljesen növekszik az életük, növekednek, még a fogadó emberek beragadnak. És ugyanúgy gondolkoznak, ugyanúgy beszélnek, ugyanolyan csórók, mint voltak 2 évvel ezelőtt, ugyanúgy panaszkodnak, mint 2 évvel ezelőtt, ugyanúgy nincsenek ott az Istennek a csodája az életükbe, mint 2 éve, 3 éve, 4 éve, 5 éve, és beragadnak abba a helyzetbe. És kialakul egy rossz gondolkozásmód, a szegénységi mentalitás, az áldozat mentalitás, engem segítsetek, én vagyok a bajba, és nincsen növekedés az életükbe. Mert Isten nem tud másképp növekedést adni, csak úgy, ha valaki ad, annak adatik. És ez a növekedés így gerjeszti magát a mi életünkbe. És Zákeus, ami nagyon ígéretes volt, nincs írva több az ő élettörténetéből. Csak arról van írva, hogy milyen radikális változás történt az életébe, amikor Jézus bejött az ő házába. És hogy az Isten képmása hogyan lett helyreállítva az ő életébe. És abból a egoista magatartásból hogyan lett egy az Isten szeretetét tükröző adó emberré. De biztos vagyok benne, hogy Zákeus életében ezzel a dologgal egy nagyon erős növekedés indult be. És valószínűnek tartom, nincs megírva, hogy ő továbbra is gazdag ember lett. Csak ez a gazdagság már az Isten szerint való gazdagság volt. Ez már az Isten előtt kedves gazdagság volt. Ez már az volt, amiről Jézus beszél, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjön. Ez már nem a világ szerint való, nem az a gazdagság, ami megterheli, beszennyezi az embernek a lelkiismeretét, ami egy olyan terhet tesz, hogy az ember menekülne ebből az egész szituációból. De ez annak a titka azért az volt, hogy adó emberré kezdett el válni. És figyeljetek ide, Jézus nem véletlenül tanítja az embereket. Egyszer egy jelenet történik. Játsszuk most el ezt a jelenetet, jó? Mert hogyha látjátok, mélyebbre megy, mint hogyha nem látjuk. Gyere, atyám, fia, játsszuk el ezt a jelenetet. Fogd meg ezt a kosarat, és a templomba gyűjtés történt. Gyere, állj ide, fordulj szembe a gyülekezettel. A templomba gyűjtés történt, és maradj csak ott lent, mert ide tudnak jönni. És jöttek emberek adakozni, miután véget ért az Isten tisztelet. És ott volt a kosár kihelyezve, és jöttek emberek adakozni. gyertek egy páran, csak így vonuljatok el, mint hogy adnátok, jó? Hogy, és jöttek emberek hadakozni, és Jézus ott volt, és tudod, mit csinált? Leült oda nem messze, nem kell, nem muszáj most adni, de lehet. Leült oda nem messze, képzeld el, és ott nézte. Nézte, hogy mit csinálnak. Egész közel ment, és nézte, hogy...
Már kijövünk, akkor adunk, így van?
Így van. Nézte, hogy mit csinálnak. És figyelj, annyira közelről nézhette, hogy azt is látta, hogy ott volt valami apró pénz. 5 forint. És nézte. És utána megállt, mikor egy asszony jött, egy hölgy jött, egy özvegyasszony jött, megállt, és elkezdte tanítani az embereket. És mit mondott? Tudjátok, azt mondja, itt volt ez az asszony. Nézzétek, most ült le. Itt volt ez az asszony. Azt, hogy ez a legkisebb pénz, ami most a Római Birodalomban van. Ez a legkisebb pénz. Azt mondja, itt volt ez az asszony. És bedobta ezt a kis pénzt, ami gyakorlatilag egy kis verebet lehet rajta venni. Ez egy kiflire talán elegendő. De ez az asszony, és ahogy ott álltak a többiek, nézték, hogy nézi az adakozást. Hát az adakozás az egy magánjellegű dolog. Az nem tartozik senkire. De ott állt és nézte. Azért, mert tanítani akart belőle. És azt mondja, ez az özvegyasszony a legtöbbet adta. És akkor elkezd Jézus beszélni arról, hogy 3 szintje van az adakozásnak. Az az özvegyasszony azért adta a legtöbbet. Nem mennyiségbe adta a legtöbbet, mert 3 szintről lehet adni. Azt mondja, lehet adni a feleslegnek a szintjéről. Lehet adni a szükségnek a szintjéről, és ez az asszonya mindent odaadott szintjéről adott. És azt mondja, ez a kis pénz azért olyan értékes, mert számára az a mindent jelentette. És azt mondja, nem mindegy, hogy milyen szintről adunk. A feleslegből való adás az is értékes, mert adás. Csak az ember azt nem érzi. Ha adott, ha nem, az életét semmilyen mértékben nem befolyásolja. Mert ugyanúgy van bőséggel minden, ugyanúgy működik minden. A szükségből való adás, az is adás. De annak már súlya van az ember életében. Miért? Mert azt megérzed. Mert amikor szükségből adsz, ó, Uram Jézus, ott van még 3 csekk. Még a telefonszámla, még a gyerekem, még ez. És tudod, hogy az az adás úgy történik, azt úgy teszed bele azt a pénzt, hogy lenne legalább 3-4 helye, ahova tehetnéd. És még lehet, hogy akkor se lenne elég. Így van? És akkor utána jön az adásnak a legmagasabb szintje, ahova ez az asszony egyből fölment. Hogy ő nem a feleslegből, nem a szükségből, hanem azt mondta, hogy Uram, nekem ez az egy, ennyim van, Uram, nincs több, de számomra ez minden. Minden, de én annyira szeretlek, Uram, hogy én odaadom az egész életemet vele. Mindenemet beleteszem vele. És ezáltal én beleteszem magamat a te kezedbe. Hogy én benned bízok. Hogy ezzel a jelenlegi állapotommal én mégis jól fogok kijönni. Hogy te gondot viselsz rám. Hogy te megsegítesz engem. Hogy te csodákat teszel az én életembe. És ezt Jézus nagyon megdicséri. Önmagában az adást is dicséri, de a minden szintről való adást. Köszönöm szépen. És Isten ad nekünk lehetőséget, hogy megtanuljunk adni a feleslegnek a szintjéről, és megtanuljunk adni akkor is, amikor szükségünk van. Ha a szükségedre tekintesz, soha az életedbe nem adsz. Mert mindig van szükség. És a magyar átlag abban a helyzetben él, hogy mindig van szükség. Így van? Ha itt most megkérdezném, hogy kinek van sok feleslege, nem gondolom, hogy sokan jelentkeznének. Mert a szükségből adunk. De tudod, elhoztuk a kosarat? Nem akartam gyűjtést tartani, csak akartam bemutatni. De tudod, amikor a szükségből adsz, annak más a súlya. Amikor a mindent odaadsz, én emlékszem rá, volt egy párszor az életemben, amikor Isten úgy adott nekem dolgokat, ami nagyon-nagyon, pont autóhiányban voltam, nehéz szükségben voltam építkezés során, és azt mondta, oké, én megáldalak. De mennyit van? Hát mondom, az uram, van itt ügyvédre 300 ezer forint, ehhez meg ennyi van. Jó, látod azt az embert, ki akarják rakni a házából. Na azt a pénzt adod neki, hogy ne tegyék ki. És utána én megáldalak. És mindent add oda, amit még megspóroltál arra, hogy elinduljon az építkezésed. Hát két napig kellett ezt emészteni. Mondtam a feleségemnek, és mondta, hogy te hűs, én is úgy érzem, hogy ezt kellene tennünk. Fú, akkor látom, ez már komoly dolog, ha már a feleségem is azt mondja. És beletettük egy borítékba, és odaadtuk. És akkor az volt nekünk a minden. Amit arra a szituációra, direkt ott spórolgattunk, hogy meg tudjuk oldani egy problémát, ahhoz kevés lett volna amúgy. De onnantól kezdve beindult két dolog. Egy nehéz folyamat, hogy izgalommal kellett várni, hogy mit, hogyan fogunk kezelni. De azt mondtuk, hogy Uram, a te kezedben vagyunk. Neked engedelmeskedtünk, te megígérted, aki ad, annak adatik. De figyeljetek, mire véget ért az építkezési folyamatunk. 100%-osan mindenre volt. Voltak izgalmas pillanatok, de az Isten hűséges az ő beszédéhez. És az adás, az egy stratégiai kérdés. Az egy stratégiai kérdés az életünkben, de nem az adás, ez nem 100 forint, 1000 forintról szól, hogy ki tudja-e benned a Szent Szellem alakítani az adó magatartást. Ki tudja-e benned alakítani a Szent Szellem, az adó magatartást? Ha ki tudja, akkor a menny elhiszi, hogy te szereted az Urat. A menny elhiszi, hogy te szereted a fele barátodat. A menny elhiszi, mert a cselekedeteid összhangban vannak a beszédünkkel. És amikor kialakul az adó magatartás, akkor benne vagyunk abban az állapotban, amikor az Isten meg tud bennünket áldani. Ugyanis látom, hogy mi szeretjük az Úrnak az áldását. Ki az, aki szereti? Ki az, aki élvezi, mikor Isten megáldja? Hát én két kézzel jelentkezem. Hogy ne szeretnénk? Amikor az Úr megáld, megsegít, anyagilag, szellemileg, családilag, minden területen. Ez jó dolog, de ne felejtsük el, gyülekezet, hogy az embernek van egy felelőssége, hogy a megáldható állapotba kerüljünk. Tehát az egyik oldala a történetnek, hogy az Isten áldása az meggazdagít, de a másik oldala, hogy mi magunk megáldható állapotba kerüljünk. És sokszor az ember nem fizeti meg az árát, nem áll oda abba a pozícióba, ahol az Isten megáld. És ez a pozíció többek között az, hogy adó emberré válsz. És ezen túl van még néhány ilyen pozíció, ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára. Megáll téged. Mi ott az áldott, még az a pozíció, ahol Isten meg tud áldani? Mi a megáldható, az Úr igének való engedelmesség. És ilyenkor beindul az emberbe egy harc. Hát hogy adjak? Mikor a szükségeimet látom. És a szükségeimnek nagyon nagy terhe van. Nagyon nagy terhe van. És én tudom, nagy terhe van. És látom, utazok sokat olyan helyekre, hogy nem is gondoltam, hogy Magyarországon ilyen helyek vannak, hogy az emberek életén mekkora óriási teher a szükségeknek a terhe. Nagy terhe van. De tudod, amikor elkezdtem, van egy roma gyülekezetünk, elkezdtük őket, na hát ők azt talán tudják. Ők azt tudják, hogy mit jelent. Ők azt tudják. Mert meg is tanulták, hogy mindenki ő nekik adjon, őket segítse. Ezt nagyon jól művelik a testvéreink. De mikor megtérnek, elkezd a gondolkozásuk megváltozni. És ezek az egyszerű emberek elkezdtek adóvá válni. Ma a gyülekezetben nem nagyon van munkanélküli. Ma a gyülekezetben mindenki saját családjában áldásban tud élni. Mert a gondolkozásuk elkezdett változni. És Isten elkezdett nekik adni, ugyanúgy megáldani őket. Mert megáldható pozícióba kerültek. Elkezdtek dolgozni, elkezdtek becsületesen gazdálkodni, elkezdtek az Isten sáfára szerint gazdálkodni azzal a kevés lehetőséggel, ami van. És utána látszik, hogy Isten igazolja az ő beszédét. Tehát gyülekezet, az Isten igéje azt akarja kimunkálni bennünk. Úgy nem megy az időnk, hogy adó pozícióba kerüljünk. hogy mi magunk adó emberekké váljunk. A házasságba, a házasságot tönkre fog menni, ha beállsz arra, hogy mindig ő adjon. Hát mindig a feleségem. Mindig ő adjon, mindig ő segítsen, mindig ő teljesítse minden kérésemet. Hát azt garantálom neked, ha nincs egyensúly az adó és a fogadás között, tönkre mennek a kapcsolataid. Az Istennel való kapcsolatban is, ha nincs egyensúly, csak mindig adjál, 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 Uram, és te magad nem teszed oda az Isten igazságainak a betöltésébe magad, akkor tönkre megy a kapcsolatod az Úrral. Tönkre megy a házasság, tönkre megy a baráti kapcsolat. Nem működik az. A Biblia mindig miről beszél? Pál ezt annyira jól fogalmazza. A kölcsönös adás-vevésről beszél. Ez az a kapcsolat, ami egészséges, ami normális. Ami kölcsönös adás-vevés. Mind a két irányba van adás, és mind a két irányba van fogadás. És annak az áldása jön az ember életébe. Ez a kölcsönös adás-vevés, ami kell, hogy az Istennel való kapcsolatunkat is jellemezze. Mert az Istennel való kapcsolatunkban olyan hamar beleilleszkedünk, hogy Uram, te adjál, csak te adjál, csak te áldj meg, csak te segíts, csak ezt csináld, azt csináld, megmondjuk, hogy mit kéne. De a kölcsönös adásvevés, az, ami áldottá tesz téged, az, ami növekedési pályára állítja az életedet, az, ami Zákeusnál is elindult. Befejezésül. De ez csak a bevezetése volt a témának. És amikor a kölcsönös adásvevés kialakul, akkor megismerjük azt, hogy amit a Ábrahám megismert, hogy az Úr hegyén van a gondviselés. Akkor olyan helyen laksz, ahol ott van az Istennek a gondviselése. És amikor elfogysz, csak a te lehetőséged fogy el, az Istennek nem. És utána az ki fogja pótolni a hiányokat, mert az Úr hegyén ott van a gondviselés. És csak felsorolom röviden, 6 vagy 7 fontos irányt látok, amire a Biblia határozottan bátorít bennünket. Az adás irányába. A teljesség igénye nélkül, de a legfontosabbakat felsorolom. Az adásnak az első iránya a tizedadakozás. A tizedadakozás. Ami azt jelenti, hogy Isten úgy találta ki, hogy övé minden arany és kincs, neki nincs semmire szüksége, de ő azt mondta, hogy az első zsenge az enyém. Minden, ami hozzád jut, annak az első tized része az engem illet. És amikor ezt odaadod nekem, engem ezzel egy dolgot kommunikálsz felém, hogy én vagyok az első az életedbe. Hogy én benned bízok, Uram. Hogy amikor megkapom a fizetésemet, én ezt már 22 éve így gyakorlom, akkor az első nem az, hogy gyorsan bevásárolunk, és akkor egy nagyot lakomázunk, hogy végre most már van mit enni. Néhány embernél láttam ezt az életformát. És utána 1 hétig király, és 3 hétig koldus. Hanem az első zsenge az Úré, mert keressétek először az Isten országát. Az első zsenge nem az a lényeg, hogy mennyi, mert ha kicsiben nem tudod, hát ha milliómos lennél, hogy tudnád a nagyba? Kicsiben az első zsenge lehet, hogy csak 5000. Mert 50 000 jut el havonta. Lehet, hogy csak 8000 vagy 10 000. De mi lenne, ha 1 milliót kapnál, és 100 000-nél kezdődne az első zsengéd? Tehát ez a szívnek az állapota. A szívnek az állapota. És ha valaki szereti az Urat, akkor az elsőt oda tudja adni az Istennek. Mert azt mondja, hogy ez lopásnak számít, amikor nem adjuk oda. Azt mondja, mivel loptok meg engem? Hát a tizeddel és az adományokkal. Hogy nem tiszteltek engem. Pedig az az enyém. És ami az Úré, az jogtalanul nem lehet a te házadba. Mert onnantól kezdve nem tud jönni az Isten áldása. Nincs ott az áldható pozíció az ember életébe. Ezért tiszteld az Urat azzal, hogy az első zsengét átadod neki. És mivel az övé, ezzel nem is lehet szabadon gazdálkodni. Az adománya lehet bármire. De a tizeddel nem adott rá engedélyt Isten. Azt mondta, hogy az csak a papoké és a lévitáké lehet. Hogy ne menjenek el vállalkozónak, ne menjenek ki a földekre, mint Nehémiás idejébe, hanem tudjanak az Isten beszédével foglalkozni. És én hálát adok az Istennek, hogy én főállású lehetek. Mert vannak mögöttem olyan emberek, akik megértették ezt az Istennek, ezt az alapelvét. És ezért megtehetem azt, hogy múlt héten 3 napot csak bezárkóztam egy panzióba, és az Isten igéjét tanulmányoztam, hogy tudjak ma nektek mit adni. Azért, mert vannak emberek, akik megértik az Isten beszédét. Az első a tized. A második, amire beszél a Biblia, azt mondja, a szentek szükségeire adakozók. A Róma 12:13. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Tehát a szentekkel, kik a szentek? Az Isten számára elválasztottak. Mi vagyunk a szentek. Azt mondja, legyünk érzékenyek abban, ha valakinek töblete van, pótolja ki a másiknak a hiányát. A szentek szükségeire adakozók. Ebbe ez a második irány, amiben határozottan bátorít bennünket az Isten igéje. A következő irány azt mondja a szegényeknek és a szükségben lévőknek. Erről sokat beszél az ige. A mi Istenünk egy szociálisan érzékeny Isten. Ő nem tud elmenni az emberek szükségei mellett, hanem ő érzékeli az emberek szükségeit. Az adásnak a harmadik iránya beszél, nem fog szűkölködni, a példabeszédek 28-27. Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek, de aki elfordítja előle tekintetét, az sok átok éri. Tehát képzeld el, hogy ez egy áldás átok kérdés is. Azt mondja, hogy ha aki észreveszi, és lehetősége van, azt mondja, ad a szegénynek, azt mondja, nem fog szűkölködni. Tehát az a bőség föl tud szabadulni. Az adásnak a következő iránya azt mondja, amikor adsz az ellenséges magatartású embereknek. Erre külön Jézus külön beszél. Nevezhetjük négyesnek is, igen, a negyedik. Amikor az ellenségeidnek adsz, azt mondja, hogy ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj. Aki kölcsön akar tőled kérni, attól ne fordulj el. Ez nem általános útmutatás, hogy bárki jön kölcsönként, nyugodtan oszthatod szét a vagyonodat, aztán leszegényelt ezt, hogy mindenki kölcsön kér. Hanem itt az ellenségről beszél. Azokról az emberekről, akik negatívan bánnak veled, és azt mondja, azoknak adjál, mert parazsat gyűjtesz a fejére. Azt mondja, akkor bemutatod a te mennyei atyádnak a szeretetét. Azoknak adjál. És a következő terület, amiről beszél és bátorít az igé, hogy a saját lelkünk kívánságaira is adjunk. Ez úgy azért ez jól szokott működni, nem? Különösen az ünnepek idején mondja az ige, hogy amit a lelkünk kíván, Mózes könyve több helyen is beszél arról, hogy akkor adjuk meg. Hogy az a kívánság a lehetőség szerint. Akár evésbe, ivásba, akár valamit nagyon kívánsz, azt mondja, azt add meg. És, jó, és ez azért is kell, hogy az ember ne keseredjen bele a napi terheknek a hordozásába. És ezt rendszeresen szoktam is gyakorolni, amennyi lehetőség van, hogy évente egyszer-kétszer, amit kíván a feleségem, vagy a gyermekem, vagy időnként én, azt megadom magamnak. Mert ez is az adásnak egy iránya. És még beszél a Biblia arról is, hogy a vezetők, a tanítók és a szolgálók szükségeire is beszél az Isten igéje. Azt mondja, mert méltó a munkás. És Pál beszél, hogy a Filippi Gyülivel hogy állt kölcsönös adás vevésbe. Vagy beszél arra, hogy aki az igére tanítanak, annak minden javából részesítse tanítóját. Tehát az adásnak sok iránya van. Most én azt hiszem 6-ot soroltam. A tizedadakozást, a szentek szükségeire. A szegények. Még volt a következő? Az ellenséges magatartású emberek. Így van. Azok, akik szolgálnak felénk. És magunknak is. Igen, ez volt a 6. Magunknak is. Na, be is fejezem. Gyülekezet, az Isten igényén azt akarja kimunkálni mi bennünk, mindegyikünkbe, hogy adó emberekké váljunk. És amikor ez kimunkálódik bennünk, visszatükrözzük a mi mennyei atyánkat, aki úgy szeretett, hogy adott, hogy aki ad jókra és gonoszokra, ezért engedd, hogy ez az igazság, az Isten igéje kiformálódjon ez benned, és ne engedd, hogy e világnak a gyakorlata beépüljön a te önzésedbe. Mert vannak dolgok, amiket csak akkor kapsz a mennyből, ha adó emberré válsz. És megállható pozícióba kerülsz. Ámen!